8-10, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség hanyatlását nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a magyar soros elnökség programjáról az Európai Parlamentben. A kormányfő azt mondta, az Európai Unió helyzete jóval súlyosabb, mint 2011-ben az első magyar uniós elnökség idején volt. Kifejtette, Ukrajnában, Európában dúl egy háború, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, amelyeknek érezni a hatásait, következményeit. Minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget, tette hozzá. Elmondta, a migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött, a biztonsági fenyegetések pedig a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Szerinte a migráció kérdésében csak a közös megoldás jöhet szóba, a tagállamok egyedül erre nem képesek. Emiatt javasolja, hogy az EU csúcsok, valamint az eurózóna csúcsokhoz hasonlóan a schengeni tagállamok is tartsanak csúcs találkozókat. A magyar miniszterelnök szót ejtett még a védelmi ipar fejlesztéséről, Szerbia EU tagságának szükségességéről és a következő uniós költségvetési ciklusról, amelynek szerinte kiemelt figyelmet kell fordítania a mezőgazdaság támogatására. Gyekicki Márton, a DK politikusa, a Közéleti Lapok címlapjára került legutóbbi akciójával. Orbán Viktor sajtótájékoztatója közben kérdezte kiabálva a magyar kormányfőt az Európai Parlamentben, hogy mennyiért árult el a hazát. A közjáték után a miniszterelnök zavartalanul folytatta a beszédét. Délelőtt 9-kor tart vitát az Európai Parlament a magyar soros elnökség programjáról, ahol először a magyar miniszterelnök mutatja be elnökségének prioritásait. Orbán Viktor felszólalása után előbb a képviselőcsoportok vezetői, majd pedig az EP képviselők fognak felszólalni. A meghallgatást eredetileg szeptember 18-ára tervezték volna, azonban a Boris ciklon, valamint az árvízhelyzet miatt elhalasztották. A Tisza pártelnöke szerint a magyar kormánytagja elszólta magát az energiárak kapcsán az Európai Parlamentben, és kiderült, már szó sincs valódi rezsicsökkentésről, és Magyarországon is európai rezsiárak vannak. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, Nagy István agrárminiszter az Európa rekorder élelmiszerinfláció kapcsán feltett kérdése, válaszul azt mondta, a brutális áremelkedés oka az volt, hogy a kormány európai szintre emelte az energiárakat. A magyar és a szerb kormány problémamentes együttműködése biztosítja a lehetőséget arra, hogy ne legyen akadálya vállalatközi együttműködések felépítésében sem, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a Magyar-Szerb Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem szabadsága teljes mértékben érvényesüljön. Hangsúlyozta, a magyar-szerb együttműködés az elmúlt évek folyamán igazi sikertörténetté vált. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen már a hazánk ellátása döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik, közölt a miniszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, annak idején a beruházás miatt fenyegetésekkel szembesültünk a szövetségeseink részéről, de ha a megépítéséhez nem lettünk volna elég bátrak, akkor ma óriási bajban lennénk, nem tudnánk garantálni az ország gázellátásának biztonságát. Az esetleges ukrán NATO tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikkel miatt. Elmondta, amikor zárt ajtók mögött tárgyalnak a NATO tagállamok külügyminiszterei, akkor döntő többségük ezt az álláspontot képviseli. Majd ezt az Európai Unió bővítéséhez hasonlította, mondván, hogy Szerbiát is a csatlakozással hitegetik egyesek, szűkebb körben viszont azt sorolják, hogy ez miért nem lehetséges. Ez nem tisztességes, szavai szerint. A miniszter végül kifejtette, a kínai elektromos járművekre kivetett EU-s büntetővámukat csupán 10 tagállam szavazta meg, 5-en ellene voltak, 12-en pedig tartózkodtak. Ha ebből valaki azt hozza ki, hogy a többség a javaslat mellett van, az vagy hülyének nézi a közösség teljes egészét, vagy elég lesújtó véleményt ad az európai demokráciáról, vagy kompletten meg akarja ölni az európai versenyképességet, fogalmazott. Hasztom gyártmányú használt villanymozdonyokat tesztel a Mástart utasok nélküli próbaüzem keretében. A sikeres tesztelési időszakot követően köthető meg a szerződés az összességében 27 darab, 15 azonnal és 12 opcionálisan lehívható mozdony leasingelésére, közölte a MÁV. Óránként 290 kilométeres széllökésekkel közelít a Milton hurrikán Florida felé. Legutóbb 2005-ben pusztított ilyen erős vihar a Mexikó jövőben. Floridában eddig még soha nem került sor a mostanihoz hasonló mértékű evakuálásra, az autópályákon hatalmas dugók alakultak ki, miközben mindenki próbál biztonságosabb helyre húzódni. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul majd át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Sík Sándor, magyarok nagyasszonya. Édesanya, bódog anya, virágszülő Szűz Mária. Winkler Kódex. Édesanya, boldog anya, virágszülő Szűz Mária, világra szült virágodnak ajánlj minket, szent fiadnak. Ha nem ajánlsz, hova menjünk? Nincs egy izrom épség bennünk. Minden épet, minden szépet fölfaltak a cudar évek. Mind a 10 bűnnel komáztunk, Belzebubbal paroláztunk. Ami csepp jó maradt bennünk, lemarta az idegen bűn. Csúfra mégis megmaradtunk. Nem nyílt meg a föld alattunk. Kikerültük a koporsót, így vagyunk most legutolsók. Legutolsók a világnak, kik a szívünkbe nem látnak. De te nálad, asszonyunknál, tudjuk, hogy csak irgalom vár. Eddig is, mint nyitott könyvben, úgy olvastál a szívünkben. Bűneinket végig sírtad, de ítélni föl nem írtad. Te látod, hogy szívünk marja bűnbánat jeges karma. Pislog már a keserűség hamvából a régi hűség. Már a régi hit is mozdul, a meleg vér megposdul. Ami szégyenünkre vállott, szemünkről már hull a hályog. Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó. Tudjuk, mi félteni való. Sereglünk a Krisztus elé, de hogy álljunk szeme elé? Mit mondjunk, ha reá kérdez? Szólj helyettünk, anyánk, édes, annyit mondj csak, rosszak vagyunk, de mégis a tiéd vagyunk.
Sík Sándor magyarok nagyasszonya című versét Kelemen Csaba mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, 1889-ben született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével. Később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat, színműveket, szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, valamint működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. 1903-ban lépett a piaristák közé. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 47-től a magyarországi piarista tartomány főnöke lett. Sík Sándor 1963-ban hunyt el Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének két tagjával beszélgetünk. Őszintén mesélnek az átélt nehézségeikről, tenni akarásukról, milyen erőt adott nekik a hitük, az imák, és arról is, hogyan fordulnak feléjük embertársaik, ha beteg gyermekük ápolásáról van szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégeimet, akik a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének tagjaiként vannak itt velünk, és most életutakról fogunk beszélgetni, nehéz életutakról. Azt hiszem, hogy tanulságos beszélgetésnek nézzünk elébe sok szempontból. Üdvözlöm a stúdióban Bodnár Béláné Icát és Bíró Miklóst, valamint segítő kutyáját Atomot. Üdvözlöm Önöket!
Szép jó napot!
Szép napot kívánunk!
Kezdjük talán onnan, hogy hogyan is ismerkedtek meg, vagy hogyan léptek kapcsolatba a szövetséggel, hogyan lettek tagjai, és ugye miért volt erre szükség? Ica?
Én úgy kezdeném, hogy a fiam 84-ben megszületett. 6 éves koráig úgymond voltak tünetek, de nem lett aláigazolva orvosok által, viszont 6 évesen kiderült, hogy daganatos a gyermekem, közben született 2 kisebb gyermek, és mi 13 műtétet csináltunk végig a 26 év alatt a fiammal, és a szülőszövetséggel hallottam hírét, hogy halmozottan sérültek. Mi ebbe beleillettünk, mert a gyermekem a 13 műtét alatt nagyon sokat romlott, próbáltam minden hajszálba belekapaszkodni, viszont ami segítségem volt, az a szülőszövetségtől jött, Domán Zoltán az elnökünk, akinek mindent köszönünk, azt is, hogy a segítséget adta, amikor már a nehéz sorunk volt az utolsó időszakban, és elmondhatatlan, hogy nekem ez a szülőszövetség nagyon sokat jelent. Mai napig tartjuk.
Hogyan csatlakoztak? Tehát honnan hallotta? Önök keresték meg a szülőszövetséget, vagy a szülőszövetség találta meg valahogy önöket?
Én hallottam, és akkor úgy sikerült bejutnunk a szülők közé, úgyhogy egymást támogatva, mert ugye azért az úton is találkozunk sérültekkel, az úton is vannak hasonló sorsú emberek, és a beszélgetés által sikerült, és én ennek nagyon-nagyon örülök.
Miklós, önöknél hogyan volt ez a kapcsolódás?
Hát ez egy roppant egyszerű különben, mert ugye mindig elkezdjük, akinek sérült gyereke van, ugye elkezdi a maga kis folyamatát, fejlesztőhelyekre megyünk, mi is elmentünk egy fejlesztőhelyre, ahol éppen Zolinak is a Dénes ott volt, tehát közösen jártak, mondjam, az osztálytársak voltak, hát nem osztály, de valami hasonló megnevezést lehetne mondani, és akkor Zolival többször beszélgettünk, ugye azt tudni kell rólunk, hogy mind a ketten ilyen jó kedélyű, vidám emberek vagyunk, gyorsan megtaláltuk a hangot, és akkor tájszer kezdett el szerveződni, és utána nem sokkal szólt, hogy hát akkor itt vagyunk, és hogy nincs-e kedvem csatlakozni. Ez ennyire egyszerű volt nálunk.
Mit tudott adni a szülőszövetség? Tehát miért volt jó az, hogy önök tagjai lettek?
Én lehet, hogy nem tudom ennyire egyszerűen megfogalmazni, vagy ilyen szépen, mint Tica megfogalmazta, mert ezt én néha még keresem magamba. Tehát mi magunktól azért sok mindent, ilyen kis harcos típusok vagyunk, hogy összeszorított foggal megyünk előre, és mindent kikeresünk, és mindent megoldunk, és akkor is talpra állunk. És én azt gondolom, hogy maga a szülőszövetség azt adta meg, hogy oké, hogy küzdünk mi magunkba egyedül a világ ellen kicsit, de ott vannak mögöttünk. Tehát az, hogy ott lehet azt mondani, hogy elérzékenyül az ember, ott lehet azt tenni, hogy egy kicsit ezt a kemény, nem is tudom, hogy mondjak, ilyen kemény vértezetet le tudom tenni, akárhova, akárkivel beszélek a szövetségben, akkor mégiscsak egy hasonló sorssal fogok találkozni. És ez lehet, hogy érdekes, de azért valahol lelkileg egy úgy de rossz szó lesz, de megnyugtatja azt az embert, hogy nincs egyedül a nagyon nagy bajban. És hát most nem azt akarom mondani, hogy jaj, de jó, hogy van másnak is baja, hanem azt, hogy...
Ne tudják egymást elmagadni.
Igen.
Mi volt az oka annak, ugye a fiával történt betegség, ami miatt csatlakoztak végül ehhez a szövetséghez?
Hát sikerült, én azt szoktam mondani, hát poénból, hogy a genetikai lotton kihúztunk egy érdekes kombinációt, egy úgynevezett 9. kromoszoma gyűrű, nincs semmi jelentőség, ebből senki nem fog tudni semmit, tehát ez csak egy alap dolog, és az elveszett genetikai információkból van neki egy súlyos, azt mondanám, hogy alapvetően szellemi fogyatékossága, de testi fogyatékossága is, tehát eleve például kicsire nőtt, a szívével baj van, a tüdejével baj van, a keringésével több problémája, tehát nálunk mindenkinek több problémája van, tehát azért halmazottan sérültek szülőszövetsége, tehát egyelmi már be se érjük, és emiatt ő ugye visszamaradott fejlődésű volt, mai napig nem tud, tehát ugye neki volt még egy pont, amikor visszaesett, de mondjuk amúgy se tudna egy olyan 2 éves gyereknél többet produkálni.
Akkor ő egyébként egész napos ellátást
igényel. Teljesen, 24 órás, igen.
Hogyan tudták ezt megoldani?
Hát nem tudom.
Ezért említette,
én néha azt gondolom, hogy a Jóisten így akarta. Tehát az, hogy egyedüli, tehát ugye első az, hogy együtt maradtunk. Tehát a bajban együtt maradtunk, ez egy fontos pont. Én ugyebár azt mondanám, hogy elég normális keresettel rendelkeztem, mérnökember voltam, és így be tudtuk vállalni azt, hogy a feleségem, ő otthon maradjon. Ugye az első pár év nem baj, mert az gyes meg gyed, az mindenkinél. De hogy utána is otthon maradjon, és azt tudni kell, hogy akkor még nem volt ez a fajta ellátásrendszer, ami most. De gyakorlatilag engedte az állam, hogy otthon maradjon a semmiért. De meg tudtuk oldani. Odaállítottuk a szintünket, az igényszintünket, odaállítottuk, amit elő tudtunk teremteni. Utána még lett 2 egészséges gyerekünk is, tehát azt is be tudtuk vállalni, és éltük az életünket.
Itt szóval önöknél egész másként történt.
Nálunk másként volt. 6 éves volt ugye Béci, mikor kiderült a betegsége. Én akkor terhes voltam a középső fiammal. És hát nagyon padlóra vitt bennünket az első műtétje a gyereknek, mert ugye kiderült, hogy agydaganatos. Következő évben szintén műtét, és ez így ment tovább, viszont a 94-es, 95-ös évben egy valami csoda jött, újra terhes lettem, és akkor a Béci jobban volt. És akkor született meg a kislányom, úgymond a harmadik gyermekem, viszont hát ez tényleg a csoda. Még akkor együtt voltunk a férjemmel, 2000-ben hagyott el bennünket, és én utána egyedül neveltem a 3 gyermekemet, Bécivel műtétre kellett mennem. Volt olyan, hogy egy család vigyázott a gyermekemre, a gyermekem osztályfőnökénél voltak a gyerekek, míg én amerikai úton voltam a Bécivel műtéten, ez 2 hetet vett igénybe. Szóval azért voltak mellettem olyan segítők, még akkor nem ismertem a szülőszövetséget, és én utána jöttem össze a szülőszövetséggel az egyik szülő által, és nagyon hálás vagyok. Sok erőt kapok, nagyon jó volt, kimozdulhattunk, ugyanis a gyerekeknek kell a közösség. És mi ezzel, hogy beteg volt Béci, mi belettünk zárva, és így nyithattunk, mehettünk nyaralni, voltunk kirándulni, amíg bírtunk, és nekem a 2 gyereknek, a 2 úgymond egészséges gyereknek is nagyon sokat jelentett, hogy együtt volt a család, így, 4-esben, úgyhogy én Zolinak csak hálámat tudom mondani, hogy nekünk nagyon jó, sokat jelentett. Ez adott erőt.
Ami párhuzamot jelent az önök életútjában, az talán az, hogy ott vannak testvérek.
És fiatalabbak.
És
ez a nehéz, és ezt sokan nem értik meg, és igen, itt szával ez van, hogy úgy utána fiatalabb, tehát bevállalni még gyereket.
Én azt mondanám, hogy a jó Isten akarta nekem, mert nekem azt mondta a Círiák professzor úr az amerikai úton, hogy vállaljunk gyermeket. Higgyük el, vállaljunk. És én akkor azt mondtam, nem merek. Én a férjemnek is, mikor megtudtam a kislányommal, hogy terhes vagyok, én azt mondtam, hogy ezt merjük vállalni? Fogjuk bírni? Nekem Bécike azt mondta a 6 éves kis eszével, hogy anya, te annyira szeretsz bennünket. Te, mikor egyedül maradtunk, hogy te felnevelsz bennünket, anya, mi imádunk tégedet. És én nekem ez olyan erőt adott, hogy igenis megmutattam, hogy egyedül fölneveltem a 3 gyereket, mind a 3 egy élet volt, egy tünemény. Az, hogy Bécit el kellett 32 évesen engednem, hát az nehéz volt.
Mosoly, ami fontosabb, mint más, öröm, amit másban nem találsz, fiatal a szíved, mégis mennyi szépet hord, amikor csak játszik és nevet, csoda, amit kérni nem lehet, elmondani félek, elhallgatni még. Jó, hogy élsz, megadsz mindent, és így teljes lett az életem, hisz létezem. Kicsi szív, kicsi lány, aki éjszakánként angyalokkal jársz, és a nagy csodát vársz. Kicsi szív, kicsi lány, ki az életembe annyi fényt hoztál, mikor lelked itt maradt egy éjszakán. Úgy vártam rád, ez a szeretet az égben született, egy isteni áll. Kicsi szív, sose félj, én majd mindig óvlak, átkarullak, bármi ér, hogy egy szép világban él. Kicsi szív, kicsi lány, lényed elvarázsol minden perc egy boldogság, de egyszer útra kezd majd akkor is, ha fáj.
Ami miatt kérdeztem is ezt, hogy ugye, amikor már van egy beteg gyerek, akkor, ahogy említette is, nehezebben vállalják azt, hogy kevésbé szeretnék bevállalni azt az élethelyzetet, hogy mi van, ha megint ismétlődik ez. De akkor ez nem is fordult meg a fejükben? Vagy ez annyira természetes?
Dehogy nem fordult meg. Hát nekünk is azért az időket, ha megnézzük, az éveket összeadjuk, azért itt nagy évek maradtak ki. Tehát nálunk is 4,5 évre született, tehát azt sem mondjam azt, hogy az sem egy természetes icánál is több idő volt. Akkor a következő is még 4,5 évre, tehát azért milyen 4,5 éves etapokba vállaltunk be gyerekeket. Nem természetes, nagyon nem természetes, de ez de szerintem a mai korban is látható, tehát az, hogy az emberek félnek bevállalni gyereket, mert mi lesz akkor, ha? Hát most képzeljük el, akkor mi van a sérült gyereknél. Tehát akkor tudjuk, hogy 0-24-be kell ápolni valakit, és akkor amellé kéne egy kis baba, akit azért, valljuk be, azért pár évig ugyanúgy majdnem 0-24-be kéne.
Így van, aztán később jönnek az intézmények, ahova ne...
Igen, de igen, és ez nem olyan természetes. Én azt mondom, hogy de hát ehhez nyúli hátra az ember, és akkor, vagy inkább nem is hátra, hanem felfelé, és akkor kap erőt, és akkor azt mondja, hogy kell. Vannak sugallatok, vannak emberek. Azt is elmondom, hogy ugye Ica azt mondta, hogy a főorvos azt mondja, hogy vállaljanak még gyereket, azért többen mondták azt, hogy ne. Tehát sokkal többen voltak az, hogy ezek mellé nem lehet már vállalni, és akkor annak ennél a jó hangokat meghallani. Azokat a küldöncöket meghallani, akik erőt adnak.
Ez belső érzés is volt, hogy úgy érezte, hogy ennek jó vége lehet?
Ezt nem tudom megmondani. Lehetséges. Nem akarok ellenpropagandát mondani, volt egy könyv, amit a kezünkbe adtak a legelején, vagy 2 éves volt Balázs. És direkt nem mondom, hogy micsoda, mindegy. Le volt írva 12 pontba, hogy mik a nehezítő tényezők, és majdnem úgy pipáltuk ki, hogy ez nekünk is megvan meg, de ilyen akkor, hogy mit tudom én, értelmiségi szülők, puff, első gyerek, puff, fiú, puff, vallásosak, puff, és kisfalú, puff, messze jönnek, hanem mindegyik pipáltuk kifelé, hát akkor megkezdtük, hogy minden szép nyerni. Tehát, de az a könyv mondjuk annyi, hogy amikor hazamentem, emlékszem munkából, és a feleségem teljesen ki van borulva, látom rajta, nagyon padló van, és megkezdem, mi történt. Szóval olvasom ezt a könyvet, és akkor mondom, add ide. Elkezdtem olvasni, olvastam, vagy 30 mondanig, azt mondtam, hogy életemben egyszer mondtam letiltani egy könyvet, hogy ezt nem olvassa senki el tovább. Tehát ennyire negatívan, hogy menjünk be az életbe, és akkor máshova fordultunk. Hát, hogy aki hittel él, annak azért mégiscsak van egy kapaszkodója. És akkor megnéztük, sokat gondolkoztunk, sokat beszélgettünk róla, tudatos volt a döntés, és nem is az a nehéz, hogy bevállaljuk az egészséges gyereket, elárulom, nem ez a nehéz, hanem az, hogy be tudjuk-e vállalni úgy, hogy ne rakjuk rá a sérült gyermek terhét.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a testvérek hogyan viszonyultak a sérült testvérükhöz?
Hát nekem az egyik, úgymond sokadik műtétjénél Bécinek, és hazavittem, és nem látott. Megálltunk az előszobába, kijöttek a gyerekek, és megkérdezte tőlem Zoltán fiam, anya, mit csináltak Bécivel? Na, ez hirtelen nem tudtam mit válaszolni. Mondom, kincsem, megműtötték, majd helyre jön, majd meggyógyul. Mert ugyanis előtte azért ilyen már nem volt. De ez már az utolsó műtétnél, utolsó előtti műtétnél történt, és én akkor azt mondtam, hogy ezt valahogy meg kell oldanom, hogy a gyerekek, mert nem mertem soha a két gyerekre rátenni ezt a terhet. Nem mertem előttük olyanokat, hogy nekem ez nagyon fáj valami. Mindig reménykedtem, erőt adtam nekik is, próbáltam, hogy azt lássák, hogy ebből kijön, meggyógyul, helyre jön a Béci. De valahol érezhették, mert amikor Bécinek a halála megtörtént, akkor volt az, hogy a Zoltán fiam kapta a diplomáját, vizsgázott. És hazudnom, kegyes hazugsággal voltam, mert bekerültünk a hospice-ra 4 napra, Véci elment, és nekem azt kellett hazudnom, hogy influenza járvány van, és pont influenza járvány lett estére, hogy a Jóisten velem volt, fogta én kezemet, mert csak ezt tudom mondani, hogy a gyereket le tudjuk vizsgáztatni, nehogy 2 gyerekem menjen tönkre. És ezt sokan nem értik meg, mert sokan megbántottak, hogy én miért nem mondtam el. Nem lehetett. 4 napig csendbe kellett lennem, 4 napig úgy tettem, mint ahol minden rendben van, csak nem mehetek be. Közben már Bécike nem élt. Elvizsgázott a fiam, és én délután 3 órára hazaért, megebédelt, és akkor mondtam el neki, hogy mi történt.
És ő erre hogyan reagált, hogy később tudta meg?
Nem. Az, hogy később tudta meg, az nem. Az a lényeg, hogy levizsgázott. Négyesre túl volt rajta. Tudtam, hogy innentől az ő élete simán fog menni, mert megvan, amiért küzdött, harcolt, tanult. És akkor megtudtam, onnantól nálunk megállás nélkül. Ment a telefon mindenhol. Ezt én éreztem, én ezt tudtam, ezt egyedül kellett végigcsinálnom. Nekem a két gyereknek erőt kellett adnom, mert én vagyok az édesanyjuk. Senki nem volt mellettünk. És így én erre ennyit tudok nagyon mondani, hogy ez a kegyes hazugság kell néha, mert akkor tudjuk túlélni a továbbiakat.
Miklós, önöknél a testvérek?
Hú, hát igen, amit itt elmondott, ez is megható is, meg hát én tudom a történetet, de mindig meghallgatva is erős. Ki mondta a lényeget végül is, az, hogy nem tehetünk rájuk terhet, tehát nem tehetünk rájuk nagyobb terhet, mint amit az ő koruk, akkori koruk, vagy bármilyen koruk elvisel. De ugye nem tudjuk eltitkolni se. Tehát elég egyértelmű, hogy még oké, kicsi baba, és akkor egyszer csak észreveszi, hogy az ő bátyját már túlnőtte. Tehát ez nem egy bonyolult kitalálni egy kisgyereknek. Tehát de nem tehetünk rájuk terhet, és próbáljuk megtartani, és hát mondjuk mi ezt tudatos, ez is egy tudatosság volt nálunk. Tehát az első pillanattól kezdve az, hogy tehát például nem tettünk azt, hogy hozz már ide a gyereknek ezt a dolgát. Tehát inkább oda mentünk. Tehát ne azt érezze, hogy ő kiszolgálja a testvérét.
De bennük nem volt az természetes módon, hogy próbáljanak segíteni?
De neki? Benne, pont ezért lett bennük. Tehát mi nem kértük, és belenőttek. De soha nem kértük. Tehát az a fajta dolog, hogy most még a saját gyerekkoromban is visszaemlékezek, hogy a kicsi, és én voltam egy középső gyerek volt, ugye, és a kicsinek úgy csináljunk meg dolgokat. De mi ezt tudatosan ki akartuk rakni, és ebből az következett, hogy imádják. Tehát nálunk a Balázs az a sérthetetlen. Tehát azt mindenki védi. Tehát már viccelni szoktunk rajta, poénkodni szoktunk rajta, hogy van egy ilyen szokása az agyvérzése óta, hogy morog, mindig morog. Csak így magát vigasztalva van egy ilyen ütemes, kicsit ilyen autisztikus morgása, és akkor rászól az egyik, hogy Balázs, ne morog. És akkor egyből négyen védjük meg a Balázs. De utána a másik szól rá, akkor az, aki az előbb rászólt, az fogja megvédeni, hogy állítsd le magad, ne bántsd a Balást, vagy valami. Tehát egy teljesen, egy nagyon erős, én a szimbiózis szót mondanám, tehát össze van ez nőve, ez a család. Utána az volt, hogy amikor már suliból rohantak haza, akkor az, amikor szokott, hogy behajítja a táskát, és akkor van az, hogy szia anya, szia apa, nem, ez nálunk úgy működött, hogy behajtotta a táskát, de beszaladt a Balázshoz, szia bakka, és akkor már mi szóltunk, hogy ha-hó, itt vagyunk, anyád, apád, nem kéne köszönni. Tehát ennyire átfordult.
Miklós olyan jó kedélyben beszél a dolgokról, annak ellenére, hogy egyébként nyilván mély szomorúságot is tartalmaz mindez, hogy azt feltételezi az ember, hogy vagy pozitív az életszemlélete, jó a humora, de hogy nem törte meg ez a sok minden.
Hú, nem tudom. Ezt majd egyszer kielemszem valami szakemberrel, vagy lelkésszel, de valószínű, hogy az is benne van, tehát kell ehhez egy habitus is. Tehát, ahogy mit tudom, Zolival is beszéltünk, vagy Zoliról is beszéltünk, hogy ő is egy vidám természetű ember, vannak azért padlók, tehát ez vitathatatlan, de nekem van egy mondásom, illetve azért foglalkozok emberekkel folyamatosan, meg mai napig is segítek embereket, akik talán hasonló sorssal, vagy néha még nehezebben is rendelkeznek, hogy attól még nem oldódott meg semmi, hogyha én a saját bánatomba belesüljedek. Tehát attól én azt szoktam mondani, hogy a köldöknézésből még nem lett megoldás. És egyszer írtam egy kis novellát erről, de a mosoly volt a lényege, és az volt a lényeg, hogy egyszer a fiam mondta ezt, hogy apa, tudod, melyik a legszebb szó, amit szeretünk tőled? Hát mondtam, most mit fog mondani, felkészültem lelkileg. Azt mondja, megoldjuk. Azt mondja, bármilyen nehézség van, akkor tudjuk, hogy elmondjuk, bármilyen baj van, nehézség, most át kell menni valamin, vagy a család belekerül, mert azért ott még azon, ezen kívül volt egy-két tragédia, És akkor azt elgondolkozol, és azt mondod, hogy már látszik rajtad, hogy már tudod a utakat, hogy milyen útjaink vannak, és akkor megoldjuk. Hát valami ilyesmi. De hát ez megint egy olyan dolog, hogy ezt akkor tudja mondani az ember, ha tudja, hogy nincs egyedül.
De ez valahol bekapcsol, nem, Ica? Hogy ön is így állt valahogy hozzá, hogy megoldom.
Mindig. És érdekes ez, hogy visszagondolva, hogy honnan merítettem én ennyi erőt?
Honnan?
Hogy jött innen a szívemből, és mai napig azt mondom, hogy a szeretet megold mindent. A szeretettel bátorítottam a gyerekeimet, ők bátorítottak engem. Szóval ez a honnan, én azt mondom, hogy a Jóisten engem úgy teremtett, hogy én ezt így kellett, hogy vállaljam. Én nekem ez volt az élet utam, én ezt végigcsináltam, becsülettel.
Miklós említette, hogy a vallás, hogy a hit, az ezt többször említette. Mit adott ehhez hozzá?
Hát az, hogy nem vagyunk egyedül. Hát ez a legfontosabb, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát az, hogy mi ott van előttünk az akadály, látjuk. Hát mint amikor én nagyon szerettem túrázni, meg most is szeretek. És ott van előttünk, hogy felnézek arra a hegyre, és arra én nem bírok felmenni. De mégis ott van az emberben, tudod, hogy nyugi, hát itt van mögötted. Nem fog eléd toppani, nem fog megfogni, nem fog felvinni, hanem ott van mögötted. És akkor tudom, hogy próbálj, csak mindig egy lépéssel előrébb. Vagy kettővel, még annyi erőm még van, hogy még egy lépés. De ha már léptem egyet, akkor miért ne lépjek még egyet? Meg még egyet. Ennyi, tehát nem tudom, de ugyanezt valahol egy kicsit ugyanezt csináljuk szülőként is. Tehát ha jó szülők akarunk lenni, ugyanezt csináljunk, hogy nem elő vagyunk, rohanunk, és vedetjük a gyerekeinket, hanem megállunk mögöttük, és még csak nem is fogjuk néha, hanem előrengedjük, és amikor hátra néz, akkor csak bólintunk, hogy oké, meg vagy, jó van, jól csinálod. És valamit ugyanezt érzek én is. Tehát ahányszor én, hát azért nem igaz, hogy nem roppantam meg, de hogy nem, hegytetőn. Még vitáztam is a Jóistennel, mert voltak olyan gödreim, és megálltam a hegytetőn, és ahogy tényleg, hogy elképzel az ember, hogy akkor de most miért csinálod ezt velem? És amikor kivitáztam magam, és akkor lefelé jöttem a hegyről, akkor tudtam, hogy oké, megoldod. Itt vagyok mögötted, és megoldod. És nem kellett égő csipke, bokor, se semmi nem kellett, mert tudtam, hogy megoldom. És amikor visszanéz az ember, tényleg megoldottam. De jó, ott volt a család, a feleségem, akkor volt egy, megoldotta. Mindenki megoldotta. Tehát ezt a vallás az valahol, nem most a vallás, az vallás, a hit. Az a mély hit, hogy nem vagyunk egyedül. És mindig az embereket küldi oda segíteni. Tehát nem ő lép elő, hanem az embereket. Amikor Zoli már 22-szer mosolyogva találkozunk, és akkor tényleg az a csupa mosoly arcú ember, és akkor mondja, hogy Miklós, hát gyere már. És akkor az ember óvatos, hogy oké, már megint egy szervezet, ki tudja, hogy mit fog csinálni, meg mit most, meg oké, belépünk, befizetjük a tagdíjat. És akkor egyszer csak ott van, hogy ember volt, és akkor emberek vannak ott. És akkor oda rakta elénk ezt az embert, és ő segített neki.
Maybe I knew it was over. We were sick, I need some time for me. Maybe I knew it was over. We were sick, I need my beauty. to say goodbyes out to the world.
Itt szóval önnél a fohászok hogyan működtek?
Ó, nagyon, nagyon. Én csendesen magamban, de, és mindig megkaptam a segítséget. Ott van velem a Jóisten, igen, úgy érzem. Mai napig, és köszönöm.
Ahogy a műsor elején bemutattam, itt van velünk a segítőkutya Atom.
Zsemleszínű
kis labrador, kis aláfestő zenével. Mióta van rá szükség? Mert hogy említette, hogy még műsor előtt, műsoron kívül, hogy nem kímélte önöket sem az élet.
Hát igazság szerint ez egy folyamat volt. Tehát ez is egy genetikai betegség. Nekem egy, hát a gyűjtőfogalma az a retina disztrófia nevezetű ilyen tényleg betegségcsoport. Nekem abban is egy speciális van, amikor gyakorlatilag szép lassan elhalnak a fényérzékelő kis pálcikáim. Tehát ez egy folyamat volt. Most mondjam azt, hogy 30 néhány évesen még vígan vezettem éjszaka, mondjuk Erdély útjain, aki vezetett éjszaka Erdélybe, azt tudja, hogy nem az, aki világított, meg szegélyezett valami. Aztán szépen elkezdett romlani, elkezdett a szürkületben rosszul váltani a szemem. Akkor még azt mondták, hogy ugyan már hát ez a 40 év felett már az öregkori szembetegség, és akkor körülbelül 3 éve volt egy nagyon durva váltás. Tehát nekem elkezdtek esni lefelé, éreztem, hogy baj van. Ki is vizsgáltattuk, tehát elmentünk, tehát mondták, hogy ez egy genetikai, de nem tudták a lefolyását. Ugyanaz vagyok, mint a fiammal, tehát el tudták mondani, mi a baj, de hogy fog lefolyni, azt nem. Öcsém miatt tudtam, hogy ő egy kicsit más utat futott be, sokkal rövidebben, sokkal gyorsabban vakult meg, én lassabb utat futottam be, de azt nem tudták megmondani, hogy mi a vége. És akkor körülbelül 3 éve, hát megmondom pontosan, 21 december. Volt amúgy is egy nagyon nagy lelki teher, ami már nekem is sok volt. Nem sokkal utána jött, megmondom, nem sokkal előtte volt, amikor újra kellett kezdünk az életünket egy tűz miatt, és akkor azt valahogy ott besokalhattam, és gondolom attól a szemem is nagyon, és nagyon gyorsan. Tehát mondjuk azt, hogy egy héten belül
elveszítette a látását?
Hát akkor nagyon erősen. Tehát akkor nagyon, nagyon leesett, gyakorlatilag bementem a szemészetre, és megkezdték, hogy jöttem ide. Hát mondom, ott az ajtó, hát ott. És akkor elkezdtek mérni minden, és akkor gyakorlatilag szinte 5 perc alatt került egy BNO 5400-as kóda papíromra, hogy vakság mind a két szemre.
Ez volt az a pont, ahol már vitázott Istennel?
Nem, ez még hamarabb volt. Ekkor már nem. Érdekes, ekkor már nem. Nem az a fiamnak az agyvérzése volt. Amikor ott feküdt és haldoklott, majdnem. Ott volt az élethalál között. Akkor, amikor először mentem vissza dolgozni. Mert a főnököm megmondta, hogy mikor jövök már vissza, mikor jössz már vissza, amikor közben haldoklik a fiam. Hát igen, az nehéz eset. És akkor visszamentem, és a helytetőn kérdeztem, hogy pereltem az Istennel, igen. Aztán megnyugodtam. És akkor utána jöttek az új dolgok, és helyre pakolt, és adott persze még egy kis terhet, hogy megmutassa, hogy mire vagyok képes. Érdekes, megmutassa, hogy mire vagyok képes. A teher azért van, hogy megmutassa, hogy mire vagyok képes. Vagy mire vagyunk inkább, mert én ezt egyedül nem tudtam volna csinálni, tehát az emberi társaim is ott vannak. Ennyi. És akkor mondom, a szemem az így ment. Utána volt egy minimális javulás, de azóta már visszaesett. Tehát azért a lelki teher biztos, hogy ráhatott egy kicsit, aztán pár hónap múlva azért visszajött valamennyi, de onnan már érződött, hogy ez már ennyi volt. Most nagyon keveset. Tehát olyan 8-10% körül lehet a látásom.
A történtek ellenére ön ott maradt a családban, ugye Icáéknál nem maradt ott segítőtársként az ön férje. Milyen arányok vannak? Hogyan látják ezt, hogy a szülők hogyan tudnak ebben az egész helyzetben egységként működni? Vagy ugye előfordul-e az, hogy kilépnek ebből a helyzetből?
Hát a szülőszövetségben 3 férfi van igazából. Hát, 3 édesapa.
Mármint vér szerinti.
Igen. Aki együtt maradt, úgymond, a családjával. Talán 3.
Hát nem tudom, lehet, hogy 10%, én 10%-ra mondanám
de
körülbelül.
De mondjuk, akik ez a szoros kapcsolatban vagyunk a szülők együtt, egy csoportban, abban 3 vagytok.
Kevés.
Nekünk, nőknek kevés. Talpon kell lennünk. Mi nem adjuk föl, mi édesanyák vagyunk. Nekünk a gyermek azért született, mert mi nagyon szeretjük. Én legalábbis imádom a gyermekeimet. Nélkülük nem léteznék. Nekem ez a legfontosabb.
Érzed dühöt vagy haragot azért, hogy így alakult az élet?
Megaláztatást éreztem többször. Igen, külső hangok, hogy milyen jó neked, mert te otthon vagy. Édes Istenem, a gyermekemet ápoltam, beteg gyermekemet. Én vagyok a felelős a gyermekemért. Hát, ha nem én fogom ápolni, hogy tudjam úgy ápolni, ha elmegyek dolgozni? Nem tudok dolgozni is, meg ápolni is. És némelyik buta szülő, mert nem tudok rá mit mondani, azt mondta nekem, nem dolgozol? Kérdem én, egyedül nevelek 3 gyereket, és még dolgozom? Holott ott volt a nagy beteg gyermekem.
Igen.
Szóval olyan megaláztatva, és megaláztatva éreztem magam, most már nem. Most már azt mondtam, na állj, így nem beszélhet velem senki. Ha nem tudja senki, mikor mi éri, ne bántsuk a másikat. Ha nem értünk vele egyet, akkor menjünk arrébb, de ne bántsuk a másik embert, akinek éppen elég baja van, küzd az életbe maradásért, a gyerekei életéért, harcol, ez egész életét feladta. Ne bántsunk. Értsük meg, vagy pedig menjünk arrébb, és hagyjuk békén őket.
Miklós, önök is tapasztaltak ilyen negatív visszajelzéseket? Az emberek hogyan viszonyulnak egyébként ehhez?
Én más megvilágítást mondani. Tehát először is az, hogy hova jutottunk társadalmilag, az egy dolog. Azt látom, hogy ilyen szinten a problémákat mi letesszük. Tehát az emberek nagy többség letesz inkább, így mondom, társadalom leteszi. Tehát én olyan sok találkoztam több ilyen emberek, sérő gyereke született, és most nagyon csúnya szót fogok mondani, betette az aciba. Mert nem tudok más, direkt akarom így mondani ilyen velem megjegyzéssel. Mert az probléma. És ezt az arányt tegyük hozzá, hogy létezik ez az arány.
Igen.
És mert mi csak azt az arányt mondjuk, amikor már megmaradt a gyerek a családba. És találkoztam több olyan emberrel, aki viszont inkább értetlenséget látott. Tehát inkább az volt, hogy értetlenség volt, hogy te hogy merted ezt megtenni. Tehát nekem mai napig van olyan ember, aki tudom, hogy az ő a saját gyermekét gondozásba tette, állami gondozottként, vagy nem is tudom, vagy otthonban, vagy bármi, nem mindegy az intézet ilyen szempontból, látogatta havonta egyszer, talán teljesen mindegy, és nem tudott a szemembe nézni. Tehát inkább ezt láttam, hogy, hogy ez van, és az, hogy Icánál ez hogyan jön ki az emberekből, szemlesütéssel jön ki, vagy pedig vádaskodással, ez már az egyéni kommunikáció kérdése. Én azt gondolom, hogy amikor a ne adj Isten támadást kaptunk, mert volt irigység, persze, bármilyen furcsa, volt irigység, akkor az inkább csak egy rosszul megfogalmazott értetlenség. Volt olyan kollégám, aki mikor a második szívműtétje volt Balázsnak, és ott izgultam, hogy jön a telefon, hogy mi van, mert ugye elfogyott minden szabadságom is, meg nem ismertem mondani, hogy el kéne menni, hogy ott izguljak inkább a folyosón, a feleségemre maradt ez a teher, és ott válom, és akkor beszól olyat, hogy Miklós, én úgy irigyellek téged. Hát olyan cifrát káromkodtam akkor, hogy ez most komolyan, és amikor kicsúszott a száján, ő is értette, hogy itt most valamit nagyon elrontott.
Nem mernek az emberek kicsit tapintatosabbak lenni? Vagy hol tartunk itt az érzékenyítésben? Mert hogy ugye ez nagyon nagy probléma. Igen, tehát nem feltétlenül tudják, hogy hogyan
reagálnak, ők reagálnak a maguk kis szűk, kommunikációs eszköztárával, és nem jól, hát ennyi. Nem tapintat, én nem tudom, hogy az érzékenyítés ide jó szó-e. Foglalkozok, ugye most ugye a saját életemben foglalkozok mással is, és embereket segítek. És én nagyon sokszor találkozom azt, hogy vannak érzelmek, vannak reakciók, szembe találkozik velük az élet, és arra ők adnak egy választ. Persze, amikor kimondják azt a választ, ahogy a kollégám is kimondta, hogy én úgy irigyellek téged, akkor persze rájönnek, hogy ez a válasz rossz. Hát mondjuk nem mindenki rá, de mondjuk valakik rájönnek, inkább így mondom. Tehát én nem hiszem, hogy gonoszság lenne mögött. Félelem. Én szerintem félelem. És nagyon sokszor olyan emberek félelme, akik nem érzik, hogy mögöttük lenne valami.
Pedig hát ez több szempontból is nehéz, nem csak a lelki oldala, hanem ez anyagilag megterhelő.
Az a legkevesebb, igaz?
Megalázóan alacsony volt az ápolási díj. Megalázó. És ebből jöjjön ki az ember.
Igen.
Ápolja, nevelje, adjon meg neki mindent. Pedig megadtuk. Mindent megadtunk. Mert az nem lehet, hogy az életben nem úgy élheti az életét egy beteg gyermek. Hát ugyanolyan joga van az élethez, mint nekünk, bárkinek.
Meg az egészségesnek mellette.
Igen. És akkor éltünk. Mert muszáj volt.
De most önnél egyébként is jóval nehezebb volt.
Igen,
a helyzet.
Egyedül. Teljesen.
Nem dolgozott, nem tudott dolgozni.
Nem tudtam dolgozni.
És volt még két egészséges gyermek.
Igen. Nagyon nehéz volt, de nekem olyan két értelmes tündéri gyerekem van. Mai napig a hála, a szeretet sugárzik belőlük, úgyhogy én nekem olyan jó a szívem. Nekem teli van szeretettel, mert a gyerekeimen azt látom, hogy szépen fölneveltem őket, és csak a jót látom belőlük, hogy azt sugárzik. Mert várnak a lányomék is, ugye kis unokám van, hát ez egy nagyon nagy isteni ajándék nekem, és mindig várnak, hogy mikor megyek. A fiam, ő még velem él, még ő nem találta meg a párját, bízom benne, hogy megfogja, mert egy jóságos gyerek, egy jó szívű. Úgyhogy én nagyon reménykedem, hogy őnek is majd meg lesz.
Miklós, önöknél a gyerekek mit visznek majd tovább, vajon?
Én nem tudom, szerintem állóképességet, nagyon erős állóképességet. Ez most is látszik.
Elfogadás?
Az nagyon. Tehát, most először nyelek kettőt, ugye az elfogultságtól eddig oké
volt. Én ezt mondtam még a műsor elején, hogy benne van a pakliban.
Benne van, de azért mondom, hogy most először, amikor már róluk van szó, nem hiszem, hogy ők többet vinnének tovább, mint amit, hogy mondjam, egy ember tovább vihet. Ők viszik jól. Én szerintem többiek viszik kevésbé. Tehát ha azt mondanám, hogy ez lenne az átlag, amit ők tovább visznek. Van, például a legkisebb fiam most gőzerővel azért készül, mert biológia kémiából most előrehozott emelt szintű érettségét rak 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva, mert ő orvos akar lenni. És azért akar orvos lenni, mert a testvére. És ezeket nem mondja ki, de már tudjuk, mert milyen irányba szeretne menni, és akkor látjuk, hogy olyan irányokat lő be, ami arról szól, hogy ő meg akarja találni ennek a megoldását. 18 éves gyerektől. Ez olyan csodálatos. A másik fiam, ő erdőmérnöknek megy, most mit tör, meg mellé szerez még vagy 2-3 diplomát, és azt látom rajta, hogy, hogy jó tenni, menni tovább jó tenni, és amikor szembe találkozik valakivel, akinek baja van, akkor azt a nagyon szép természetes reakciót. Ami nem a irigység, nem a bántás, nem a valami megértés. Hát ezt, de hát valahol erről szól, hogy valahogy a gyerekünket úgy engedjük ki az életbe, hogy azt tudjuk mondani, hogy megérte.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és megosztották velünk ezeket az életutakat, a tapasztalatokat, a fájdalmakat, és nagyon őszintén elmondták nekünk és a hallgatóknak. Köszönöm, hogy itt voltak.
Nagyon szépen
köszönjük. Köszönjük szépen.
Semmi se jó, és semmi nem is kell. És persze nem az telefonál, akit te szeretnél. És a kávé is szar, pedig frisset vettél. S az ajtón három zár van, és te mégis félsz. Aztán elindulsz, aztán mégsem mész. És fogalmad nincs, hogy mi a franc van. Csak mökögsz magadba, basszus, kiakadtam. Itt nem segít a doki, és nem viszel a mentő. Nem segít a pia, és nem viszel a rendőr. Ha rád jön a sírás, és sikítoznál. Kicsi drága lesz a gyógyszer, hát fékezz már. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki engem is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki téged is szeret, valaki engem is szeret. És a zene sem szól, pedig mindig szólt. A kórusba se jársz, pedig tök jó volt. És a szádban a cigi, pedig utálod már. Persze letagadta tegnap a doktornál. Lehet nem pont én vagyok, aki szeret. Lehet nem pont te vagy, aki belém szeret. Lehet, hogy jó ez így, lehet nem nagyon jó. Tehát ilyen az élet, talán pont így jó. Éppen segít a és nem segít a rendőr. Nem nagy ügy, ezért nem jön ki a mentő. Hát nyisd ki az ajtót, vágd be magad után, s nézz körül, csak úgy a világba bután. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki engem is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki engem is szeret. És írnál csak hát nem sikerül. Tudtokat is vennél, az meg sokba kerül. És a tükörrel is bajban néha belevágnál. S ha megtehetnéd, egész nap csak alukázzál. Itt nem segít a tuki, és nem viszel a mentő. Nem segít a pia, és nem viszel a rendőr. Ha rád jön a sírás, és sikítoznál. Kicsi drága lesz a gyógyszer, ha fékezz már. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki engem is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret. Valaki téged is szeret.
Valaki engem is szeret. És valaki baj. majd éppen arra biciklizik. És elvisz a vázon a következő sarok, és valaki jön, és ott felszed, mint az éhes porszívó a csikket, és nem dob el, és nem tapos el. Szóval egyszer csak jön egy tök jó fej, és azt mondja, na mi van Ibolyka?
Na mi van Ibolyka?
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Bodner Béláné Icával és Bíró Miklóssal, a Halmozottan Sérültek Heves megyei szülőszövetségének tagjaival beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei